crescere l'intonare.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Mária Rádiót, és benne a jó hírek, a pénteki hittanórát hallják. Különböző műsorok kezdése időnként összekavarodik bennem. Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános, és a hittanórákon igyekszünk egy kicsit a Szentírás nyomán haladni, a vasárnapi evangéliumok nyomán haladni, és a most vasárnapi evangéliumban, János evangéliumából a szőlőtő hasonlatot fogjuk olvasni, János evangéliuma 15. fejezetében, de húsvét időszakában az evangéliumok János evangéliumából vannak. Az elején első három vasárnap a föltámadáshoz kapcsolódóan, a negyedik vasárnap a jó pásztorhoz kapcsolódó, itt az ötödik, hatodik vasárnap pedig már a pünkösdi készület jegyében tulajdonképpen a Jézus búcsú beszédéből vannak részletek. Ez ugye egy-egy részletet olvasunk, és ritka az, hogy így összeáll előttünk ez a szép búcsú beszéd, Jézusnak az utolsó vacsorán mondott beszéde. Ha valaki követi a hétköznapi evangéliumokat, akkor tulajdonképpen a mai naptól kezdődően pünkösdik, szépen sorba ezeket a beszédekből, ezekből a beszédekből olvasunk egy-egy részletet. Hogyan is áll föl az utolsó vacsorának a beszéd sorozata a János evangéliumában? Ennek egy kicsit próbálunk most utána nézni. Ez a 13-tól a 17. fejezet tartalmazza ezeket a beszédeket Jézustól. A 13. fejezet kezdete a lábmosásnak a alkalma jelenete, eseménye, amit a nagycsütörtök esti szentmisében szoktunk olvasni. És utána egyrészt az új parancsról beszél, másrészt Júdás árulása kerül terítékre. Először az árulásról van szó, és ki az, aki elárul engem, és utána, amikor Júdás kimegy, akkor kezd el Jézus beszélni az új parancsról, új parancsot adok nektek, és szeressétek egymást. Péter pedig ugye lelkesedésében Jézus mellett akar dönteni, de Jézus megjövendőli neki az árulását. A 14. fejezet, ugye Jézus szavai az atyához vezető útról, ezt és a vigasztalás a tanítványok számára, ezt a címet adja az evangélium ezeknek a történeteknek. Az elején ezt olvassuk például a mai evangéliumban, amikor ne nyugtalankodjék szívetek, atyám házában sok hely van, másrészt pedig én vagyok az út, az igazság és az élet. Ez is egy fontos mozzanata ennek a beszédnek. Aztán pedig Fülöp kérdezi, hogy mutasd meg nekünk az atyát, ez elég lesz nekünk. Én régóta veletek vagyok, nem ismersz meg engem, Fülöp, aki engem lát, az látja az atyát is. Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi végbe, amelyeket én teszek. Elküldöm majd a vigasztalót. Itt jelenik meg a vigasztalónak a képe, a Szentléleknek a képe János evangéliumában. A 15. fejezet a szőlőtő hasonlattal kezdődik, ezt olvassuk majd a vasárnapi evangéliumban. Majd tiszták vagytok, de nem minnyájan, maradjatok meg szeretetemben. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, a világ gyűlölni fog titeket, de én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Aztán a 16. fejezetben a lélekről, mint vigasztalóról, mint tanítóról beszél Jézus. Az elválás fájdalma, a viszontlátás öröme, a szorongatás és a béke jelenik meg ebben a fejezetben. Majd pedig következik a 17. fejezet, Jézusnak a főpapi imája, amit megint csak érdemes egy az egyben teljességében elolvasni, és ilyen módon is Jézust egy kicsit jobban megismerni. János az utolsó vacsora eseményeit tehát ilyen beszédsorozattal mutatja be, és ami talán feltűnő, hogy Jánosnál hiányzik az utolsó vacsoráról az alapításnak az elbeszélése, az ez az én testem, ez az én vérem elbeszélése. Ez így itt nem szerepel, de nyilván Jánosnál ott van a kafarnaumi beszédben az oltári szentségről, én vagyok az élet kenyere, aki engem eszik, az örökké él, az én testem valóban étel, az én vérem valóban ital, tehát Jánosnál is megjelenik valamiképpen az oltári szentségnek a valósága. Érdemes ezeket a részeket akár egyben is, egy-egy alkalommal végigolvasni, hogy egy kicsit ebbe bele tudjunk állni, egy kicsit ebben meg tudjunk erősödni. Tehát ami a szeretetnek a tette, Jézusnak a lábmosása, az alázatos szeretetnek a tette jelenik meg. Én az Úr és Mester megmostam a lábatokat, ti is, nektek is meg kell mosni egymásnak a lábát. És ez egy fontos része, tehát hangsúlyos mozzanata Jézus életének. Volt időszak, amikor a lábmosást szinte egy szentségként kezdték el talán alkalmazni, de aztán ez nem vált általánossá, és nem lett általánossá. Az egy érdekesség, ugye manapság a lábmosás gyakorlatát nagycsütörtök esti szentmisében nagyon sok templomban bevezették. Én arra emlékszem, hogy a Szent Imrében minisztráltam fiatalként, ott nem volt nagycsütörtök este lábmosás, sőt, Esztergomban a szemináristaként ugye mindig asszisztáltunk a nagycsütörtöki szentmisén, és ott sem volt lábmosásnak a szertartása, hogy mikor terjedt ez el, nem tudom pontosan, nem emlékszem így vissza rá, de egy szép szokás az, hogy ezt a lábmosást elvégzik a sok helyen a nagycsütörtök esti szentmisében. És Jézus új parancsa, miután Júdás eltávozik, akkor folytatódik, van ez a beszéd. Tehát Júdás itt már akkor nincs jelen. Ez egy jó kérdés, mert a szinoptikus evangéliumokban az nem derül ki, hogy vajon az alapítás szavainak elmondásakor, hogy ez az én testem, ez az én vérem, ott Júdás ott volt-e már még az utolsó vacsora termében, vagy már előbb elment. Nem is lényeges ez igazán, mert nem is az, hogy most ott volt, vagy nem volt, hanem az árulásával és a reményvesztettségével kilépő az apostolok közül. Új parancsot adok nektek, szeressétek egymást, hangzik el a 13. fejezetben, aztán majd ugyanez megerősít Jézus a később is, hogy az az én parancsom, hogy szeressétek egymást. És így nyilván egy kicsit meg lehet azt kérdezni, vagy lehet arról gondolkozni, hogy hát lehet-e parancsba adni a szeretetet, milyen furcsa dolog ez, hogy az az én parancsom, hogy szeressétek egymást. Nyilván Jézusnak a megfogalmazása nem azt jelenti, hogy most akkor csak azért szeretem a másikat, mert parancsba van adva, hanem hogy ez egy nagyon komoly dolog, egy nagyon fontos dolog a számunkra, mindannyiunk számára, hogy a szeretetet megéljük a szeretetet, meg tudjuk valósítani. Ne nyugtalankodjék szívetek, higgyetek az Istenben és bennem is, higgyetek atyám házában, sok hely van. Ez a következő hangsúlyos része ennek a beszéd sorozatnak. Az atyám házában sok hely van, létszámhiány miatt nem fogják bezárni a kaput, hogy már többen nem férnek be, mindannyian eljuthatunk az Isten országába. Nyilván belegondolunk abba, hogy a tér és az idő kiesik, mint dimenziók az életből az örök élet országában, akkor egészen másképp tudjuk egy picit elképzelni, bár itt sem nagyon tudjuk elképzelni az Isten országának a különböző dolgait. De az lényeges, hogy ezt a helyet szeretném megkapni ajándékként az Istentől, és azért, hogy ezt megkaphassam, igyekszek mindent megtenni, igyekszek megtenni mindazt, ami csak szükséges ahhoz, hogy eljuthassak arra a helyre, amelyet Jézus ő maga készített a számunkra. Én vagyok az út, az igazság és az élet, halljuk Jézus szavát Tamásnak válaszként, aki azt mondja, hogy nem tudjuk hova mégy, hogyan ismerhetnénk hát az utat. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és ez fontos, hangsúlyos a számunkra, hogy Jézussal ilyen módon találkozhatunk, ilyen módon haladhatunk vele együtt, ilyen módon lehetünk részeseivé Isten életének, Isten kegyelmének, Isten szeretetének. Tehát én vagyok az út, az igazság és az élet, fontos, hogy ilyen módon tudjunk Jézushoz kapcsolódni. Mutasd meg nekünk az atyát, ez elég lesz nekünk, ismerjük Fülöpnek a kérdését, és oly régóta veletek vagyok, mondja Jézus a tanítványoknak, és még nem ismersz engem, Fülöp, aki lát, az látja az atyát is, halljuk a Jézusi szót, és valóban találkozhatunk Jézussal, találkozhatunk az ő igében, az ő testében, a közösségben, a liturgiában, az élő Jézus Krisztussal. És a 15. fejezetben pedig a szőlőtő hasonlattal kezdi ezt a fejezetet az evangélista, és ahogy a szőlőtő nem maradhat meg, ha nem kapcsolódik a szőlővesző nem maradhat meg, ha nem kapcsolódik a szőlőtőhöz, ezért fontos, hogy a szőlő az termőre forduljon, és a nyár folyamán a termés beérjen az ősz kezdetén lévő szüreltelésig, és így is segítse, biztosítsa az embernek az életét, a mindennapjait. Tehát a szőlőtő hasonlat egy hangsúlyos és fontos hasonlat a Szentírás világában. A vigasztaló pedig, akit a Szentlélek, akit az Atya küld az én nevemben, megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe jutott mindent, hogy ne háborúzzatok, hanem találjuk meg a békének az útját, az új parancsnak az útját, az együttlétnek az útját, és tudjuk abban segíteni a másikat, amiben leginkább rászorul, amiben leginkább megtérésre szorul az illető. És fontos, hogy ezt a megtérést ajánljuk föl akkor, még akkor, amikor nem túl késő, még akkor, amikor az illető tud reagálni mindarra, amit én felkínálok neki a kórházi ápolást megelőzem, vagy felkínálok neki valahol útközben, mert hogy ezek fontosak, ezek a szentségek a számunkra. Innen fogjuk majd folytatni a hittanórákat, most pedig egy kis zenét hallgathatunk.
Thank you.
Folytatva a hittanóránkat itt a Mária Rádióban egy picit próbálunk beletekinteni Jézus búcsú beszédébe, amelyet a János Evangélium jegyez föl a számunkra, és a szőlőtő hasonlat szerepel a 15. fejezetben, és amikor eljön a vigasztaló, akit elküldök, ő majd tanúságot tesz rólam, ti is tanúságot tesztek, mert kezdettől fogva velem vagytok. 16. fejezetben a lélekről, mint vigasztalóról és tanítóról beszél Jézus, és elbúcsúzik a tanítványoktól, lezárja a beszédét, lezárja az utolsó vacsorát, és a lélek majd elvezet titeket mindenre, az elválás fájdalma, a viszontlátás öröme, kettőssége van meg ebben a szakaszban, hogy majd viszont látlak titeket, majd újra fogunk találkozni, és akkor így ilyen módon tudjuk tovább járni az utunkat, tovább tenni a mindennapi dolgainkat. És a 17. fejezet ebben a búcsúbeszédben Jézusnak a főpapi imája az atyához fordul, könyörög a tanítványokért, és könyörög a hívőkért, ugye ez a 17. fejezetnek a tanúságos történetei, amelyekkel megtudunk mindannyian erősödni Isten szeretetében, Isten kegyelmében, és ezért is fontos számunkra, hogy újra és újra ismerjük meg egyre jobban a Szentírást, és egyre jobban lássuk azt, hogy hogyan szól Jézus, mi az, ami fontos. A szőlőtő hasonlatot olvassuk vasárnap az evangéliumban, és ez a kép, ez a hasonlat egy kicsit a városi és a vidéki ember gondolkodása közötti különbségre azért rá tud mutatni, mert a városban élő ember kevésbé van kapcsolatban a természettel, annak a bizonytalanságával, kiszolgáltatottságával, mindent meg tud magának szerezni, mindenért meg tud dolgozni, és nagyon sokszor tényleg meg is dolgozik érte a városban élő ember, hogy azután bemegy a boltba, és megvásárolja, ami szükséges, és nem nagyon gondol bele, hogy hogyan érkezik meg a bolt polcára mindaz a termék, amit ő megvehet, hogy azt elfogyassza, azt használni tudja. A szőlőtő hasonlata egy picit tehát rámutat erre, és április vége az ilyenkor a jó termésért való imádságnak is az időszaka. Miután a húsvét mozgó ünnep, ezért nem mindig ugyanaz az evangélium a hónapnak a végén, míg az évközi időben azért pici mozgással, de nagyjából egy-egy időszakban a három éves ciklusban, megfelelő ciklusban ugyanazok az evangéliumok jönnek elő, addig a húsvét, miután a húsvét dátuma mozog, ezért nem mindig esnek így össze az evangéliumok egy-egy olyan idő, egy-egy időszakhoz kötött ünnepléssel, hanem lehetnek eltérések. Az idei évben tehát úgy jön ki, hogy húsvét 5. vasárnapja ebben az évben a szőlőtő hasonlat, és ez egészen közelesik Szent Márk ünnepéhez, illetve a jó termésért való imádsághoz. Ugye ez a szőlőtő hasonlat, ugye a szőlő való sok-sok munkára figyelmeztet, de sokszor ugye a búzának az elvetése jelent munkát, és utána, ahogy a Szentírásban is benne van ez a kép, a magvető akár alszik, akár nem, a búza szárba szökken, kicsirázik, és termőre fordul. De mennyi minden kell ahhoz, hogy ez a termés megszülessen, mennyi minden kell ahhoz, hogy a jó termés megvalósuljon, kell a megfelelő időjárás, kell a megfelelő mennyiségű csapadék, sok minden egyéb, napfény is kell, vihar is kell, sok minden kell. Ja, vannak ilyen történetek, hogy egy ember azt kéri az Istentől, hogy ő szabályozhassa azt, hogy mi kell a gyümölcsnek, a terményének, és akkor megfelelő időben van napfény is, van meg eső is, van meg megint van nap, meg megint van eső, és mégis olyan csenevészek lesznek a növények, és mondják az Isten, igen, mert a viharról például elfeledkeztél, hogy a vihar is szükséges időnként, hogy sok minden kell, és az Isten jól tudja, és persze van, amikor nehezebb időszak van, van, amikor könnyebb, de mégiscsak az Isten alakítja ezeket a dolgokat, és a földművelő ember, a föld közelében élő ember sokkal inkább megtapasztalja azt a bizonytalanságot, ami a termésének a megvalósulása, a munkának, a gyümölcsének a megszületése körül van. Egy gyárban dolgozó ember elkészíti a munkadarabot, akár esik, akár fúj. A földművelő ember pedig van, amikor dolgozik látástól Mikulásig, dolgozik teljes erőbedobással, és mégiscsak alig-alig lesz termése azon a földön. És ezért közelebb van az Istenhez, közelebb van ahhoz, hogy a gondviselésbe vesse a bizalmát. Ilyenkor április végén, tehát a jó termésért való imádságot szokták imádkozni számos templomban, hogy a jó termésért imádkozunk, hogy a búza szentelő körmenetként is nevezzük ezt az eseményt. Faluhelyen, sok helyen ilyenkor kimennek a határba, máshol csak a templom körül van esetleg körmenet, négy állomással, mint az úrnapi körmenetben, és imádkoznak a jó termésért, vagy csak egyszerű imádságot végeznek akár a templomba, odahozva egy-egy induló terményt, néhány búzaszálat, hogy aztán majd október végén meg megvalósuljon a termésért való hálaadás, a köszönetmondás, az, hogy az Isten megáldotta a munkánkat. Tehát ilyenkor a termésért, a jó termésért való imádságot tudjuk újra és újra megtenni, újra és újra megvalósítani. És ebben benne van a bizalmunk az Isten felé, benne van az, hogy igyekszünk az Istenre bízni magunkat, és kérni az ő kegyelmét, kérni az ő erejét, kérni azt, hogy jelen lehessünk az ő világában. Az evangélium a szőlővesző hasonlatot tárja elénk, és ebben egy picit benne van az a passzivitás, hogy ha a szőlővesző rajta van a szőlőtön, akkor az éltető nedvek áramlani fognak benne. És talán ez az automatizmus néha olyan elvárása a részünkről, olyan elvárása a számunkról, hogy elvárjuk, hogy az Isten segítsen bennünket, ha imádkozunk, ha elmondjuk az imádságunkat, ha igyekszünk böcsületes életet élni, és éppen ezért minden hasonlat egy kicsit tud sántítani, nyilván szükség van a munkánkra, az erőfeszítésünkre, a tevékenységünkre, de szükség van az Isten kegyelmére, hogy mindaz megvalósuljon, amiért dolgozom, amiért az erőfeszítéseket igyekszem vállalni, és akkor ilyen módon tudunk jelen lenni abban a világban, abban a közösségben, abban az életben, amelyet élünk, amelyet szeretnénk egyre jobban megtenni, amelyet szeretnénk egyre jobban megvalósulni. Tehát bele kell adnom mindazt, ami rajtam múlik, hogy el tudjam fogadni az Istennek az ajándékát, az ajándékaként majd az örök életnek az országát. Jó egy picit rácsodálkozni arra tehát, hogy hogyan kerülnek a termények az asztalunkra, hálát adni Istennek, kérni az ő kegyelmét, bekapcsolódni ezekbe a jó termésért való imádságokba, hogy ilyen módon tudjunk részt venni a mindennapi életben, részt venni azokban a dolgokban, amelyek fontosak a számunkra, részt venni azokban a dolgokban, amelyekben Isten kegyelmét, erejét, szeretetét tudjuk egyre jobban felfedezni, egyre jobban megtapasztalni. Van még bőven időnk, hogyha valaki szívesen hozzászólna a hittanóra témájához, anyagához, akkor bátran hívja a 374 0904-es telefonszámot, és akkor tudunk sok minden szép, érdekes dologról beszélgetni itt a Mária Rádió hittanórája keretében. Most azért még egy pici zenét hallgathatunk, amíg elkezdenek érkezni a telefonok. Folytatjuk a hittanórát itt a Mári Rádióban, és bíztatom a kedves hallgatókat, hogy akkor hívjanak bennünket, egy kicsit beszélgessünk ezekről a dolgokról, hitünknek a kérdéseiről, a Szentírásról, milyen élményeink vannak a Szentírással kapcsolatban, és jó ezekről a dolgokról egy kicsit tehát beszélgetni, közösen gondolkozni, együtt gondolkodni. Kicsit visszatekintve a tegnapi napra, Szent Márk evangélistát ünnepeltük, és érdekes az ő alakja, azzal fejezi be az evangéliumot, hogy menjetek az egész világra, és tegyetek tanítványommá minden népet, és az Úr együttműködött velük különféle jelekkel. És persze nem ezeket a jeleket, amit fölsorol az evangélium, kell keresnünk, hanem azt kell tudatosítani, hogy Krisztus együtt működik velünk az ige hirdetés komoly, szép feladatában. Tehát ez egy fontos szempont lehet, hogy együtt működni az Istennel, és nem azt várni, hogy az Isten működjön velem együtt, hanem hogy én azt keresem, hogy hogyan tudok segítségére lenni Istennek a megváltás művében, az ige hirdetés művében. Márk tehát az alakjával ezt az igehirdetést, ezt a tanúságtételt tudja, akarja számunkra megerősíteni, és ilyen módon tudunk megerősödni mi magunk is, jelen lenni Isten szeretetében, jelen lenni abban az életben, amelyet keresztényként Krisztus nyomában szeretnénk megtenni, szeretnénk egyre jobban megélni és megvalósítani. Tehát fontos számunkra, hogy ilyen módon tudjunk Krisztus szeretetében egyre jobban, szeretetének egyre jobban megerősödni, és Krisztusról egyre jobban tanúságot tenni a világban. Kérjük tehát Krisztus kegyelmét, hogy erősítse meg bennünket egyre jobban abban a szeretetben, amelyet tőle kapunk, abban a szeretetben, amelyben ő akar napról napra újra és újra megerősíteni bennünket. Tessék, Mári Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, akkor legszerint jó számot hívtam.
Igen, igen, tessék parancsolni.
Ki tartja ezt a hittanórát?
Fülöp Ákos vagyok.
Ja, Fülöp Ákos. Ja, és most nem kell lehalkítani a rádiót?
De le kellene lehalkítani. Na, tessék mondani. Igen.
Azzal kapcsolatban van nekem egy ilyen tamáskodó kérésem, hogy én se ír úgy, mint a Fülöp, hogy ez az én vagyok az út, az nekem is valahogy olyan nagyon nem elég világos ez a fogalom. Na most ezt úgy kéne érteni, hogy ez az út az azt jelenti, hogy egységbe kerülő Krisztussal, mint ahogy ő mondja, hogy egy én és az Atya egy vagyunk. Tehát, hogy ez valami szoros kapcsolat.
Hát, hogy
kvázi belekarolok, és akkor ketten megyünk a mennyországba, vagy...
Hát ilyesmi kapcsolat, igen, ez egy ilyen jellegű komoly kapcsolat, vagy most én keresem, mert most valamit olvastam erről én ma reggel, de kinél? Tehát, hogy igen, ez a szoros kapcsolat, hogy nem csak az, hogy most akkor valahol vár engem az út végén Jézus, hanem vele együtt haladok, vele együtt járok az útnak azon az úton.
Ha.
Igen, azt mondja, Barsi Balázs mondja, hogy Jézus Krisztus nem olyan út, amelynek egyszer csak vége lesz, elfogy a lábunk alól, ott vár valami egészen más, hanem ő maga egyben a cél, a boldog megérkezés
igen,
is.
Igen, igen.
Tehát ő maga a cél is.
Kvázi egy mozgó szőnyeg, aki egészen odáig elvisz.
Igen, 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 csak ugye ez a mozgójárda...
Na ugye, jó, az más.
Persze, de nyilván ezek a képek... Bocsánat. Ezek, nem, semmi gond, hát ezek amikor Sántit egy hasonlat, hogy igen, az olyasmi mozgójárda elvisz, de azért nekem is kell valamit tennem. Tehát nem elég csak állni rajta, hanem tennem is kell valamit.
Igen.
Ezért
kérdezem, mert itt volt egy másik ilyen hirdetége, magyarázat a Jairus lányánál is, illetve más csodáknál is, hogy először mindig imádkozik a Krisztus és az Atyával meg szorosabbra veszi az egységet, és akkor utána tesz csodát, és akkor valahogy ez így az van bennem, hogy ugye egyszerre Isten, meg egyszerre ember, tehát hogy az ő isteni természetét az csak akkor tudja működtetni, hogyha az imádkozik az Atyához. Tehát minden csodája előtt, a kenyérszaporítás, meg halottfeltámasztás, minden csodája előtt először imádkozott.
De van egy ilyen is, azt hiszem a Lázár föltanszolja, hogy köszönöm, Atyám, hogy meghallgatsz. Én tudom, hogy meghallgatsz, de azért mondom ezt, hogy a többiek is higgyék, hogy te meghallgatsz engem. Tehát, hogy ebben az imádságában ott van a példa is, hogy igen, az Atyával való kapcsolat az mennyire fontos. Tehát ez egy fontos szempont, hogy Jézus mindig imádkozik, nagyon sok helyen imádkozik, látjuk az imádkozó Jézust folyamatosan az evangéliumok tanításában.
Uh-huh. És akkor lehet, hogy például Szűz anya is azért tud csodát tenni, mert már oda át van.
Hát nem a Szűz anya teszi a csodát, hanem az Isten teszi a csodát, de ő mint oda át van, mint ott van a fia közelében, ő kieszközli a csodát a számunkra.
Ja.
De ő kieszközli a csodát a számunkra. A csodát mindig az Isten teszi.
Aha, értem.
Amikor a szentek közbenjárására, ugye az egyház időnként elismeri, hogy egyik szentnek a közbenjárására csoda történt, akkor az Isten teszi a csodát a szentnek a közbenjárására. Tehát a csodát mindig az Isten teszi, de kérhetünk segítséget a Szűz anyától, a szentektől,
igen,
tehát ez jó egy kicsit így megerősíteni magunkban, igen.
Meg hát az, hogy a Jézus Krisztus jelen volt az emberek között.
Igen.
De aztán fölment a mennybe, és akkor ugyanakkor a Mária az, aki időnként megjelenik.
Igen, de Jézus meg itt van velünk az oltári szentségben, tehát azért ez is egy érdekes. Hát ugye Jézus az oltári szentségben itt van közöttünk, meg a lelkével, a szent lélekben itt van közöttünk, mert ugye egy Istenről beszélünk három személyben, tehát azért ugye a Jézusban is, a lélekben is ott van az Isten, a teljes istenség, tehát azért ez fontos.
Meg hát ez is egy Isten van három személybe, de azért mégis van az, hogy az ember külön imádkozik a szent lélekhez.
Persze, lehet
külön imádkozni. Vagy külön imádkozik a Jézushoz, meg külön az Atyához.
Igen.
Na, hát mondjuk a mi atyánkban még nincs benne ez a háromságot, még csak mi atyánk
csak
van.
Atyánk van, igen. Na, hát köszönöm szépen.
Jó,
ezeket.
Hát elnézést.
Semmi gond, hát kell, jó, hogy tudunk ezekről beszélni, ezekről a dolgokról. Köszönjük szépen, hogy hívott bennünket.
Én is köszönöm. Minden jót, dicsértessék.
Vannak bennünk kérdések újra és újra, jó, hogy ezeket fölmerjük tenni, meg tudjuk fogalmazni, és akkor kaphatunk rá választ. Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy a Mária Rádiót választották, hogy szeretik, támogatják a rádiónak a működését. Sajnos még lenne megint egy telefonálunk, de már nem tudjuk fölvenni, mert nincs rá időnk. Az előbb is egyszerre ketten is telefonáltak nagy hirtelenjében, de köszönjük, hogy velünk voltak, sok áldás, sok erőt kívánok a mai naphoz. Fülöp Ákos, Ákosfalvi plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Fülöp Ákos atyával.
Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.